16. Az almás szürke fogat. Hosszú sor ízléstelenül túltömött, pompás termen haladtak végig, míg Madame Danglars kis, nyolc szögletű budoárjába nem értek, mely indiai muszlinnel áthúzott rózsaszín atlasszal volt bevonva, az odon szövetű karosszékek fája a császárkori divat szerint meg volt aranyozva, az ajtók fölött néhány pásztor jelenetet ábrázoló goblin szőnyek függött Boucher modorában. Végre két bájos pasztell egészítette ki a szoba berendezését, mely ízlésével határozottan kivált a palota többi termei közül. Igaz ugyan, hogy e kis terem berendezéséhez sem Danglarnak, sem a palota építőjének nem volt hozzászólása, mert a váróné és Lucien Debray legalább ebben a kis zugban egyedül maguknak tartották fönn az elrendezés jogát. Danglars persze, mivel nagy bámulója volt a direktórium divatának, nem sokra becsülte ezt a kis kacérzugot, ahová különben nem is igen volt belépése, ha csak bemutatás véget nem vezetett oda valakit. Tulajdonképpen még akkor sem ő volt a bemutató, hanem inkább a bemutatott, kit aszerint fogadtak jól vagy rosszul, amint a vendég arca jó vagy kellemetlen hatást tett a báronéra. Danglarné, ki 36 éve dacára még most is kiváló szépség volt, egy kis berakott fájú zongora előtt ült, Lucien Debray pedig egy asztal mellett lapozgatott valami albumban. Lucien egyetmást elmondott már a grófról a bárónénak, emlékezhetünk, mi nagy hatással volt Monte Cristo a Vicomte reggelije alkalmával valamennyi egybegyűlt vendégre. Bármi elfásult is volt Debray, rá is hatnia kellett, és a maga módján már beszámolt róla a bárónénak. Danglarné kíváncsiság, amit úti kalandjainak elbeszélése közben már Moncerf is fölidézett, az új részletek elbeszélése után tetőbb pontra hágott. A zongora és az album nem is volt egyéb most egy kis társadalmi fogásnál, mellyel az elfogultságot könnyebben lehet palástolni. A bároné oly szeretetre méltó mosolyjal fogadta férjét, ami nőhöz Danglar egyáltalán nem volt hozzászokva. A gróf meghajlását ceremóniás, de szíves üdvözlettel viszonozta. Lucien úgy üdvözölte, mint félig meddig már ismerősét, Danglar kezeit pedig baráti bizalmassággal szorította meg.
Baroné, engedje meg, hogy bemutassam önnek gróf Monte Cristot, kit egy római pályatársam a legkedvezőbb ajánlattal utasított hozzám. Egyetlen dolgot kell csak megsugnom, amivel szép hölgyeink valamennyiének egyszerre elcsavarja a fejét. Egy esztendőt szándékozik Párizsban tölteni, és potom 6 milliót szán erre az időre. Bálok, ebédek és ünnepségek egész sorozatát sejtem, melyekből a gróf úr remélhetőleg nem fog bennünket kihagyni, valamint, hogy a mi apró kis estéjeinket sem fogja megvetni.
Bár a bemutatás ugyancsak rávallott a bankár otromba esetlenségére, maga az a körülmény, hogy ez az ember egy esztendő alatt hercegi vagyont fog elpazarolni, Danglarné érdeklődését most még határozottabban fölkeltette.
– Ön mikor érkezett, uram? – kérdezte a báróné.
– Tegnap délelőtt, asszonyom.
– Szokása szerint természetesen most is a világ másik végéről?
– Ezúttal csupán csak Kádiból, asszonyom.
– Rosszabbkor már nem is jöhetett volna. Párizs nem nyújt semmi szórakozást nyáron. Bálokról, ünnepségekről, társas összejövetelekről szó sem lehet. Az olasz opera Londonban van, a francia mindenütt, csak Párizsban nem, és a Théâtre Français meg éppen szünetel. Egyéb szórakozásunk sem maradt hátra, mint az a néhány nyomorúságos lóverseny a Mars mezőn és Szátoriban. Ön is fog futatni, gróf úr?
Én mindenre kész vagyok, asszonyom, amit Párizsban cselekszenek, ha elég szerencsés leszek olyan valakire akadni, aki kellőképpen megismertet a francia szokásokkal.
Ért a lovakhoz, gróf úr?
Életem javarészét keleten töltöttem, s asszonyom bizonyára fogja tudni, hogy a keletiek csupán két dolgot becsülnek valamire ezen a világon, mégpedig a telivérlovakat és a szép asszonyokat.
Lehetett volna annyira udvarias gróf úr, hogy az asszonyokat említette volna meg előbb?
Ebből láthatja, asszonyom, mennyire igazam volt az imént, amikor kívántam magamnak valakit, ki otthonossá tegyen a párizsi levegőben.
Ebben a pillanatban Danglarné első komornája lépett be, és néhány szót sugott úrnője fülébe. Danglarné elsápadt.
Lehetetlen, mondta. Ez a tiszta igazság, asszonyom?
Felelt a komorna. A báróné férje felé fordult.
Igaz-e, uram?
Micsoda, kérem szépen,
kérdezte Danglár észrevehető nyugtalansággal.
Amit ez a lány mond.
De hát mit mond?
Azt mondja, hogy a kocsis nem találja lovaimat az istállóban, mikor be akartam fogadni. Mit jelentsen ez, uram?
Hallgasson meg, asszonyom!
Nagyon is szívesen, uram, mert végtelenül kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani. Ez, urak, legyenek közöttünk a bírák, és én magam mondom el, hogy van a dolog. Uraim, Danglár bárónak 10 lova van az istállóban, e 10 közül 2 az enyém. Gyönyörű állatok, Párizs legszebb lovai, de hiszen ön ismeri az én almás szürkéimet, Döbré úr. Holnapra kölcsön ígértem a fogatott Wilfordnak, és a lovak eltűntek. Danglár bizonyára eladta őket néhány ezer frank nyereségért. Oh, ezek a kalmárok! Micsoda alant járó népség!
Azt mondjam, azok a lovak túlságosan is tüzesek voltak, hintó elé fogva, és néhányszor már szörnyű aggodalmat állottam ki ön miatt.
Hiszen tudja, hogy Párizs legnyalkább kocsisát fogadtam meg, aki egyenesen ezek mellé termett, ha csak azt is el nem adta a lovaimmal.
De édesem, hiszen találok én még olyanokat, különbeket is, csak hogy azok békés természetű szelíd állatok lesznek, és nem ijesztgetnek lépten nyomon halálra engem.
A báróné vállat vont, és mélységes megvetéssel nézett az urára. Danglár nem látszott észrevenni ezt a megvető mosolyt, és Monte Cristo felé fordult.
Valóban sajnálom, hogy nem ismerhettem meg korábban, gróf úr. Ön most rendezkedik be, ha nem csalódom.
Igen, most igyekszem rajta.
Fölajánlottam volna önnek azt a 2 lovat. Higgy el, potom áron vesztegettem el, csak hogy valami baj ne történjék velük, mert az efféle szila jószág csak fiatal embernek való.
Hát köszönöm szíves ajánlatát, de délelőtt vásároltam meglehetős és éppen nem drága lovakat.
Ön is ért hozzá, Döbré úr. Nézze meg!
Míg Döbré az ablakhoz lépett, Danglár a felesége mellé oldalgott.
Valaki rengeteg összeget ajánlott ezért a 2 lóért. Valami bolond, aki 2 kézzel szórja a pénzt, ma reggel hozzám küldte az emberét, és szó, ami szó, 16 000 frankot nyertem azon a fogaton. Sose duzzogjon, édesem, 4 000 frankot adok belőle önnek. 2 Eugene-nek.
Danglárné főtől talpig végigmérte az urát.
Ó, hát káprázik a szemem,
kiáltott föl egyszerre Döbré az ablak mellett.
Mit mond?
Hogy vagy a szemem káprázik, vagy csak ugyanaz ön lovai vannak a gróf hintajába fogva. Ó, az én almás szürkeim,
kiáltotta a báróné, és az ablak felé rohant.
Igen, igen, csak ugyanazok.
Danglár nagyon megzavarodott.
Ó, lehetséges volna,
fordult felé Monte Cristo színlelt csodálkozással.
Hihetetlen, marmolta a bankár.
A báróné sugott valamit Döbrének, ki azonnal félrevonta Monte Cristót.
A báróné ohajtaná tudni, mennyiért adta el a férje a fogatot.
Nem tudom egészen határozottan, az intendánsom lepett meg vele, de azt hiszem, 30 000 frankot fizetett érte. A követ megvitte a feleletet a bárónénak. Danglár szörnyen meg volt zavarodva, még mintha a gróf is megszánta volna.
Lássa, mi hálátlanok az asszonyok, vigasztalta. Az ön aggódó figyelme meg sem illette a bárónét. A hálátlan szó meg nem is helyes kifejezés. Gyermekességet kellett volna mondanom, de hiszen ön jól tudja, hogy a veszedelmes és tiltott dolog mindig a legkedvesebb az asszonyok előtt. Legokosabban teszi hát báró úr, ha egész nyugodtan engedi a maga feje szerint cselekedni. A nőkkel szemben ez a leghelyesebb eljárás, ha azután fejjel mennek a falnak, ám lássák ők az okai. A férfi Pilátusként moshatja a kezeit.
Danglár nem válaszolt, érezte, hogy rettenetes zivatar van készülőben. A báróné haragosan összevont szemöldökei már megjósolták az égi háborút. Döbré nem akarta útját állni a kitörésnek, és sürgős dolgait adva ürügyül eltávozott. Monte Cristo sem akart tovább maradni, nehogy elveszítse a már meghódított területet, s hirtelen ajánlva magát, maradtalékul hagyta a bárót Danglárné asszony bőszaragjának.
Pompás, gondolta magában Monte Cristo. Oda jutottam, ahová akartam. Kezemben van a házi béke kulcsa, s egy csapással 2 legyet üthetek. Ha, mi szerencse! hanem azért nagyon sajnálom, hogy nem ismerhettem meg Eugene kisasszonyt. Ej, fő dolog, hogy Párizsban vagyunk, ami halad, el nem marad. Ilyen elmélkedések között robogott hazafelé. 2 óra múlva Danglárné asszony rendkívül kedves levelet kapott Monte Cristótól, melyben a gróf kijelenti, hogy párizsi szereplését nem szeretné azzal megkezdeni, hogy egy szép asszonyt kétségbe ejtsen, s tisztelettel kéri, fogadja vissza szívesen a lovait. Még az eredeti lószerszámot is rájuk rakatta, csak a hám arany rózsáiba foglaltatott egy-egy gyémántot. Danglár is kapott levelet tőle. Bocsánatot kért benne, hogy ilyen keleti módon küldi vissza a báróné lovait. Monte Cristo Ali kíséretében még Ottőjbe is ellátogatott este. Másnap, úgy 3 óra tájban megcsendült az Alit hívó harang. A néma megjelent a küszöbön. Ali, te többször említetted már nekem, hogy ügyesen veted a pányvát. Ali büszkén vetette fel a fejét. Jól van. És le tudnál vele kapni a lábáról egy bikát? Ali igen bolintott rá. Hát egy tigrist? Ali ugyanolyan módon válaszolt. Vagy egy oroszlánt? Ali utánozta a pányva vető mozdulatot, és könnyebb megérthetés véget el is bődült mellé. Értem, értem. Vadásztál is már oroszlára? A nubiai büszkén intett rá igent. De meg tudná leállítani 2 neki vadult lovat? Ali mosolygott. Akkor hát figyelj rám. Nem sokára ugyanaz a 2 almás szürke ló, amely tegnap még az enyém volt, megbőszülve erre fog ragadni egy kocsit. Ha törik, szakad is, azt a kocsit meg kell állítanod itt a kapu előtt. Ali lesietett az utcára, és a sarkával egy bár láthatatlan, de jelnek elég érthető vonalat húzott a kövezeten, azután ismét fölment, és arra felé bökött a hüvelykével. A gróf gyöngéden megveregette a vállát, ezzel szokta kifejezni megelégedését. Ali azután elment a ház elé, és a kapu sarok kövén letelepedve nyugodtan pöfékelt hosszú szárú csibukjából. Monte Cristo azután már nem is törődött vele többé. Hanem úgy 5 óra tájban, amikor a kocsinak érkeznie kellett, már észrevehető volt rajta némi nyugtalankodás. Fel alá járkált a szobában, időnként kitekintve, hallgatózva, majd egészen kihajolva az ablakon, mely alatt Ali oly szabályossággal fújta a füstöt, mintha a világon egyéb bondja sem lett volna. Egyszerre égtelenül lármás robogás hallatszott a távolban, mely azonban villám gyorsasággal közeledett, azután hirtelen látható lett egy hintó, amelynek kocsisa a neki bőszült vadul horkoló, vérben forgó szemű tajtékzó paripákat nem tudta többé féken tartani. A hintóban egymást szorongató aggodalommal átölelve egy fiatal nő és egy 7-8 esztendős gyermek remegtek, a rémülettől még a segélyhívásra is képtelenül, ha a kocsi véletlenül megzökken valami kiálló kődarabon, menthetetlenül darabokra szakad. Őrült száguldozása robogott végig az út közepén, s a járókelők rémült sikoltozása az egész utcát betöltötte. Ali most már elhajította a csibukját, és kirántva a pányvát, úgy oda pöndörítette az egyik ló lábai közé, hogy 3-szor is ráhurkolódott, a szédítő vágtatást azonban még ez sem vágta ketté, a ló csak 3-4 lépésnyi ugrás után zuhant a kocsi rúdra, melyet összetörve megrémítette a másik lovat is, s az remegő inakkal hirtelen megtorpant. A kocsis fölhasználva e pillanatot leugrott a bakról, hanem Ali már akkor megragadta vasmarkával a másik ló órát, mely tüszkölve fújva hörögve rogyott le a párja mellé. Mindez egy szempillantás alatt történt. Hanem azért mégis elég idő volt arra, hogy annak a háznak az ura, hol a baleset történt, hirtelen oda siessen a szolgáival. Mikor a kocsis fölnyitotta az ajtót, fölkapta a hölgyet, ki egyik kezével még most is görcsösen kapaszkodott az ülésbe, másik kezével elalélt fiacskáját szorítva magához. Monte Cristo bevitte mindkettőjüket a szalomba, és a kerevetre ültetve bátorítgatta. Nincs mitől tartani a többi asszonyom, szerencsésen megmenekült. A nő fölocsúdott már, de felelet helyett minden könyörgésnél ékesebben szóló arckifejezéssel mutatott a fiára. A gyermek még mindig nem tért eszméletre. A gróf megvizsgálta és megnyugtatta az anyját. Nem történt semmi baja, csak az ijegység vette el az eszméletét.
Ó, uram! Kiáltott föl a kétségbe esett anya. Ugye, csak azért mondja, hogy megnyugtasson, nézze, minő halvány, édes szép magzatom, Edwardom, beszélj hát, felej, orvost, orvost hamar, mindenem azé, aki megmenti a fiamat.
Monte Cristo igyekezett megcsillapítani a siránkozót, s egy fali szekrénykéből kis aranykarikás üvegcsét vett elő, s vérvörös tartalmából egyetlen csöppet hullatott a gyermek ajkai közé. A fiú azonnal fölnyitotta a szemeit, bár arca még mindig fehérebb volt a falnál. Anya szinte örjöngött örömében.
Hol vagyok? Hebegte zokogva. Kinek köszönhetem fiam életét, azok után a rettenetes gyötrelmek után?
Olyan embernél van, asszonyom, ki végtelenül örül, hogy elháríthatta önökről a bajt.
Ó, átkozott kíváncsiság. Egész Párizs csak Danglárné pompás lovairól beszélt, és én elég bolond voltam megkívánni őket egy napra.
Hogyan? Kiáltott fel a gróf, kitűnően játszott meglepetéssel. Ezek a báronő lovai?
Igen, uram, ismerős talán.
Danglár báróné? Tegnap óta vagyok, hogy szerencsés, hogy ismerőseim közé számíthatom, és kétszeresen örülök, hogy megmenthettem a veszedelemtől, mely ellovak által érhette volna, mivel a lovak tegnap még az enyémek voltak, de a bárónékinek tudta nélkül kerültek hozzám, annyira sajnálta, hogy újra fölajánlottam őket neki, és most tulajdonképpen én lettem volna oka a bajnak.
Ön tehát az a Monte Cristo gróf, akiről annyit beszélt nekem tegnap, Örmin?
Igen, asszonyom.
És én, uram, Eloise de Villefort vagyok.
A gróf oly módon üdvözölte, mintha most hallaná e nevet életében először.
Mi végtelenül hálásan fog önre gondolni, Villefort is, mert elvégre is mindkettőnk életét önnek köszönheti. Az ön derék szolgájának lélek jelenléte nélkül már szétroncsolt tagokkal hevernénk az utcakövein.
Így el, asszonyom, még most is borzongok, ha arra az őrült vágtatásra gondolok.
Remélem nem fogja ellenezni, hogy annak a derék embernek méltó jutalmat adjak önfeláldozó hősiességéért.
Bocsásson meg, asszonyom, de határozottan arra kell kérnem, hogy sem dicsérő szóval, sem jutalommal ne kényeztes el, mert még megtalálja szokni. Ali a rabszolgám, és mikor önöket megmentette csupán, nekem szolgált, ami kötelessége volt.
De hiszen életét is kockáztatta,
mondta Villefortné, kire nagy hatással volt ez a határozott kijelentés.
Az az élet az enyém, asszonyom, mert annak idején én mentettem meg.
Villefortné elhallgatott rövid merengésében talán éppen erre az emberre gondolt, ki egy csapásra oly nagy érdeklődést keltett maga iránt mindenkiben. E rövid hallgatás alatt a gróf kedvére nézegethette a gyermeket, kit anyja csókjaival halmozott el. Apró, vézna csemete volt, hófehér arcbőrű, amilyenek a vöröshajú gyermekek szoktak lenni, bár a fésűvel hadilábon álló dús fürtjei szénfekete hullámokban omolva vállaira. Fekete keretből ragyogtatták elő fehér arcát, még élénkebbé téve sunyi alattomossággal hunyorgó szemeit. Ajkai újra fölpirulva, finomak, bár kissé nagyobbak voltak a kelleténél. 8 éves volt még csak, de koravén vonásai inkább 12-re vallottak. Első mozdulata volt kitépni magát anyja dédelgető karjaiból és odarohanni a kis fali szekrényhez, melyből a gróf az orvosságos üveget szedte elő. Nem sokat kérdezősködött, hogy szabad-e vagy nem, hanem az elkényeztetett gyermek modorával azonnal neki látott az üvegek kidugaszolásának.
Ne nyúljon hozzá, barátocskám, szólt rá erélyesen a gróf. Veszedelmes dolgok vannak ott, és nem csak meginni, de még bele lehelni sem tanácsos egyik másikat.
Villefortné elsápadt és rémülten vonta ölébe fiát, hanem az ijegység elmúltával ő maga is gyors, de nagyon sokat kifejező pillantást vetett a szekrénykére, mely nem került el a gróf figyelmét. Ebben a pillanatban lépett be Ali. Villefortné láthatólag megőrült neki, és rámutatva mondta a fiának.
Látod, Edward, ez az a derék ember, aki élete kockáztatásával állította meg a bokros lovainkat. Köszönd meg neki te is szépen, mert nélküle bizony alig, ha meg nem haltunk volna mind a ketten.
A fiú ajkát bigyeztve megvetően fordított neki hátat.
Utálatosan csúnya képe van.
A gróf olyan formán mosolygott, mintha az a gyermek megfelelt volna várakozásainak. Villefortné pedig oly gyöngéd és hizegő szavakkal dorgálta meg, hogy ez a kis pirongatás aligha lett volna ínyére Jean-Jacques Rousseau-nak, ha a kis Eduardot véletlenül Émilnek hívják.
Lásd, Alim, mondta arabul Monte Cristo, ez a hölgy arra kérte a fiát, hogy köszönje meg neked életük megmentését, de a kölyök avval utasította vissza, hogy förtelmesnek talál téged.
Ali a gyermek felé fordította értelmes arcát, de még Monte Cristo is csak orlikainak tágulásáról vette észre, hogy a núbiait szíven találta ez a megvetés.
Uram, mondta Villefourné már útra készülőben, állandóan ebben a házban tartózkodik?
Nem, asszonyom, ez csak nyaralóféle, tulajdonképpen lakásom a Champs-Élysées 30 szám alatt van. De látom, teljesen lecsillapultak már, és haza óhajtanak menni. Ugyanezeket a lovakat most az én kocsimba fogják befogni, és Ali, ez a csúnya képű bácsi, folytatta a gyermekre mosolyogva, haza szállítja önöket, mi alatt az önök kocsisa valahogy összeigazgatja a megrongált hintót. Ha úgy, ahogy lehetséges, rendben van a kocsi, azonnal el fogom küldeni Danglarnéhoz.
Hanem én a világért sem bízom magamat többé azokra a lovakra.
Csak bízza magát rájuk bátran, asszonyom, meg fogja látni, hogy Ali kezei alatt úgy megszelidül mind a kettő, mint a kezes bárány.
Ali már forgolódott a lovak körül, bár csak nehezen tudta lábra állítani őket. Ecetbe mártott szivacsal mosogatta tajtéktól mocskos orrukat és halántékukat, mit a két nemes állat egész testében reszketve bár békén tűrt. Azután a megrongált kocsi megbámulására, összeverődött tömeg szeme láttára befogta a lovakat a gróf kocsijába, fölugrott a bakra, és a nézők legnagyobb bámulatára, kik még csak az imént látták, oly vadul rohanni a két megfékezhetetlen paripát, ostorának félelmetes suhogtatása dacára sem tudta ügetésre nógatni a híres két almás szürkét, és bizony két óra is beletelt, amíg a szomorúan kocogó fogattal megérkeztek Villefourék Farburg Saint-Honorbéli palotája elé. Alig érkeztek haza, a lejátszódott családi jelenet után Villefourné asszony azonnal asztalhoz ült, és Danglarnénak, kedves barátnőjének a következő levelet írta.
Kedves Ermin, csodálatos módon éppen az imént mentette meg életemet gróf Monte Cristo, kiről annyit beszéltünk tegnap, és kiről nem is álmodtam, hogy még ma megismerhetem. Ön, kedvesem, annyira lelkesedett érte tegnap, hogy én nem győztem eléggé mosolyogni felette, de ma már belátom, hogy az a lelkesedés nem csak, hogy megilleti azt az embert, de szinte kevesebb még, mint amennyit érdemel. Lovai Renelé közelében megbokrosodva úgy elragadtak, hogy drága Eduárdommal egyetemben aligha maradhattunk volna épségben, és talán a legelső útba eső falon zúzódhattunk volna szét, ha egy szerecsen, egy núbiai, vagy micsoda, szóval a grófnak egy fekete szolgája egy intésére a lovak elé nem veti magát, és élete kockáztatásával meg nem állítja a vadul száguldó paripákat. Még most is csodálom, hogy életében nem került ez a vakmerő vállalkozás. A gróf azonnal lefutott hozzánk, és mindkettőnket fölvitte a szobájába, és elalélt fiacskámat csak hamar életre keltette. Az ő kocsijában tértem haza, az önét valószínűleg csak holnap fogja visszaküldeni. Lovaira alig lehet ráismerni azóta, oly csüggetten járnak, mintha röstelnék, hogy egy ember fékezte meg eszeveszett futásukat. A gróf nevében mindjárt azt is megírom, hogy a szokott abrak helyett egy-két napig csak árpát adjanak nekik, pihentessék, és két nap múlva ismét olyanok lesznek, mint azelőtt, vagyis rettenetesek, legalábbis az én szememben. Isten önnel, a kocsizást nem akarom megköszönni, bár ha jól felgondolom, hálátlanságot követek el, hiszen éppen a megbokrosodott lovaknak köszönhetem, hogy megismerhettem a grófot, kit millióiról nem szólva oly érdekesnek és különösnek találok, hogy minden áron tanulmányozni fogom, még akkor is, ha ugyanazokkal a lovakkal kellene még egyszer megtennem ezt az utat. Eduard bámulatos lelki erővel viselte el a balesetet, elájult ugyan, de egyetlen sikoltását sem hallottam, még azután sem fakadt könnyekre. Persze ön azt fogja mondani, hogy anyai szereteten vakít el annyira, de higgy el, hogy törhetetlen vas lélek lakozik abban a törékeny vézna teremtésben. Valentine köszöni a bájos Eugenie-t, önt pedig szívből üdvözli. Éloi de Villefort. Utóirat, találjon ki valamit, hogy ismét megláthassam a grófot, mert minden áron látni akarom. Egyébként már nógattam Villefort, hogy látogassa meg, remélem, hogy a látogatást viszonozni fogja.
Estére már közszájon forgott az otői esemény. Albert avval köszöntött be anyjához, hogy Chateau Renaud a Jockey Clubban Debré a miniszternek újságolt el, sőt, még Beauchamp is 20 sornyi napi hírrel emlékezett meg e nemes idegenről, ki a mágnás hölgyek szemében most már valóságos hősé lett.
Valósággal zarándokoltak Wilforékhoz, hogy közvetlenül Wilforné szájából hallhassák meg az érdekes kalandot, minden részletével egyetemben. Wilfor pedig, már csak a házi béke kedvéért is, fekete kabátosan, fehér kesztyűsen, és még az este elhajtatott a Champs-Élysées 30 száma alá.